Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Milyen kategóriákban osztják ki a díjat?
Mindig a különböző tématerületek mentén próbáljuk meghirdetni ezt a nagyon rangos felhívást. Kezdem a tetővel, mindig van egy nagy díjas. És ez a nagy díjas is nagyon érdekes megközelítés, mert kétféle vállalat típus lehet alkalmas nagy díjra. Az egyik vállalat az az, aki nagyon gyors növekedésre képes, tehát egy gazella tulajdonképpen, és a mindenféle mutatójában, árbevételben, alkalmazotti létszámban, export teljesítményében, vagy társadalmilag kiemelten fontos ügyben való teljesítményében kiemelkedő, és ezért hívjuk gazellának nagyon gyors növekedésűnek, és persze vannak azok a hagyományos Magyarországon jelenlévő nagyvállalatok, gyógyszeripari, feldolgozóipariak, akik pedig nagyon nagy súllyal vesznek részt a magyar gazdaság teljesítményében. Emellett egyébként vannak mezőgazdasági, környezet, ipari, informatika és általában az ipar egyéb területén jelentős innovációval rendelkezők, és mi is alapítottunk díjat, mint NKFIH, tehát mint Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal, mi pedig olyan vállalkozásokat keresünk, akik az alapkutatástól a piacig jutottak el, tehát végigjárták a kutatás, fejlesztés és innovációnak az útját, és a hagyományos, okos, tudós emberekből jöttek létre, vagy jött létre olyan cég, amely ma már jelentős részesedéssel rendelkezik a piacon is.
És az az ön által említett vállalkozás akkor bármilyen területről érkezhet?
Bármilyen területről érkezhet. De az a lényeg, hogy erős tudományos bázisból indulva megértették, megérezték ennek az átalakulásnak a folyamatát, hogy hogyan lehet a tudásból tulajdonképpen pénztőkék csinálni, aztán persze visszaforgatni a tudásra.
Általánosságban milyen kritériumoknak kell megfelelni, kik vehetnek részt hivatalosan a pályázaton?
Olyan értelemben cégméretben nincs semmilyen kizáró tényező. Fontos az, hogy árbevétele legyen. Tehát hogy az, hogy igazolt az adott fejlesztésből árbevétel szülessen, mert ugye az már a megvalósult innováció, hiszen a kutatásfejlesztés az a felfedező része az egész ügynek, de amikor már látszik, hogy van egy prototípus, amire a piacnak szüksége van, akkor abból terméket kell csinálni, és ha a termék elkészült, kikerült a piacra, és volt, aki megvette, na onnantól mondjuk az, hogy ő egy sikeres innovátor vállalkozó.
Most már több mint 3 évtizedre tekint vissza ez a díj, illetve ez az egész kezdeményezés. Az elmúlt években milyen díjazottak voltak, milyen pályaművek voltak azok, amik a legsikeresebbnek bizonyultak?
Hát azzal szeretném kezdeni, hogy a Magyar Innovációs Szövetség, ugye Pakus János elnök úr vezetésével indította el ezt a folyamatot. Ez egy nagyon újító gondolat volt ezelőtt 30 éve. Most ugye nagyon egyszerűnek tűnik, mert az innováció egy nagyon divatos kifejezés lett, és egyre többen értjük, hála Istennek, hogy mit jelent az innováció. De azért 30 évvel ezelőtt ez egy nagyon nagy kezdeményezés volt, és nekem különösen azt tetszik ebben az egész ügyben, mint NKFIH elnök, tehát mint hivatali elnök, hogy valójában szerintem az volt a nagy ötlet, hogy szükség van példaképekre. Mert hogyha sportban, a kultúrában, művészetben vannak példaképek, és ez nagyon sok fiatalt megmozdít, és szeretné ilyen sikert elérni, akkor ugyanígy a vállalkozói világban is szükség van ilyen típusú példaképekre. A tavalyi év nagyon érdekesen alakult, elsősorban agrárterületről, és a legsikeresebb projektek azok meg az egészségipar, egészségtudomány területéről jöttek ki, hiszen a Covid-ra adott válaszok 2021-22-ben már árbevétele rendelkező cégek voltak, akik nyertek. Előző években, ha a korábbi éveket nézek, akkor általában nagyon magyar alapú vagy magyar termékfejlesztésnek a sikeres cégei, akár a bútoripartól a feldolgozóiparig, és jellemzően nagyon innovatív ágazatnak számít Magyarországon a gyógyszeripar, annak különböző szereplői nyernek el, vagy nyertek el az elmúlt években nagy díjakat és különböző díjakat. De a tavalyi évben például az agrárterület is markánsan megjelent, agráripari vagy élelmiszeripari újítások és az abból érkezett árbevételek határozták meg ezt a sikert.
Tehát akkor megfigyelhető egy ilyen változó tendencia attól függően, hogy éppen akár mondjuk milyen kihívásokkal szembesülnek a különböző iparágak, vagy milyen gazdasági nehézségekkel nézünk szembe. Ez akkor így befolyásolja azt is, hogy mi az a terület, ahol mondjuk nagyobb lehet az innováció.
Én trendszerűen két dolgot látok meghatározónak a következő évekre vagy évtizedekre. Az egyik az a digitális átállással kapcsolatos ügyek, tehát hogy hogyan lehet a gyártást és az informatikát, mint eszközt egyre inkább használni a hagyományos feldolgozóipari és mindenféle szolgáltatási ágazatban. Szerintem ez egy óriási nagy téma. A másik nagy tématerület szerintem a közeljövőnek a nagy kérdései közé tartozik, az pedig a körforgás, tehát hogy hogyan lehet fenntartható módon ezeket a gazdasági modelleket egyáltalán kitalálni, létrehozni, ehhez milyen technológiai újítások kellenek. És van egy nagyon érdekes új ág, ami éppen most kezd kibomlani Magyarországon, ez a hadipar és a hadiképességnek a fejlesztése. Szerintem itt is lesznek szép magyar eredmények.
Ez a kezdeményezés pontosan milyen módon tudja segíteni ezeket a nyertes pályázókat, milyen módon tud hozzájárulni a vállalkozásoknak a sikeréhez vagy a támogatásához?
Túl a büszkeségen ennek piaci értéke van. Tehát azért egy cég, amely magáról hirdethető, hogy nagy díjas lett, vagy egy adott területnek a legjobb lett az adott évben, az nyilván egy óriási bizalmi tőke a piacon. És ezt aztán nagyon sokféleképpen lehet a partnerkereséstől, a finanszírozási, nagyon sokféle módon lehet használni ezt a fajta tőkét. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy azok a cégek, akik az elmúlt 30 évben nyertek ilyen típusú rangos kitüntetést, ők megmaradtak, sikeresek lettek, és egyre sikeresebbek lettek. Tehát, hogy ez egy megerősítő folyamat. Én szerintem nem azért sikeresek egyébként, mert nagy díjasok lettek, hanem sikeresek, tehát nagy díjasok is lettek, vagy díjazottak is lettek, és önmagában marad az a lendület, hogy egy a saját termékszolgáltatás fejlesztésben gondolkodó képességben jelen a cégnél, mert ez a kulcs az egész ügynek, hogy ezért kellenek ezek a példák, hogy minél több magyar kis- és középvállalkozást próbáljunk behozni ebbe a közös térbe, ahol tulajdonképpen a központi kérdés, hogy képesek vagyunk-e a folyamatainkat újra gondolni, képesek vagyunk-e saját termékeket, szolgáltatásokat lerakni, fejleszteni, és állandóan ez a motiváció hatja át a szervezetet, mert itt van a kulcs, hogy ez a tulajdonos fejében, a vezető fejében és a kollégák fejében megvan-e, mert ha ez megvan, akkor azok a cégek mindig innovatívakká válnak.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en. Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly.
Jó reggelt kívánok! Az Otthonunk Európában mai adásában szó lesz az uniós orosz olajjal kapcsolatos szankciók élesedéséről, mert hogy a hét eleje óta tilos behozni orosz kőolajat az Európai Unióba, ez alól mentességet élvez a csővezetékes szállítás, ez leginkább Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot érinti, és hát bizonyos esetekben egyébként lehet még behozni tengerről is kőolajat, olajat hajók révén, de mondjuk ezt nem lehet 60 dollárnál magasabb áron továbbadni. Elmagyarázzuk majd a részleteket, mert nem túlságosan egyszerű ez az Európai Unió szankciós sorozat. Arról is lesz szó, hogy ez az Európai Unióra hogyan hathat, és milyen komoly gazdasági kihívások előtt áll Európa. Ha tartani szeretné az ukrajnai háború miatt elrendelt Oroszország elleni szankciókat. Szó lesz egyebek mellett egyébként arról is, hogy Európa jövőjéről tartotta a konferenciát. A három nagy intézmény, az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanácsot képviselő testület. Jövünk a részletekkel.
Otthonunk Európa. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly.
December 2-án az Európai Unió három intézménye és több mint 500 európai polgár közösen értékelte az európai jövőjéről szóló konferencián hozott intézkedéseket. Az Európai Parlament épületében volt egyébként ez a tanácskozás. Az értékelő ülést megnyitó Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a következőket mondta.
This European Parliament, as co-legislator, stands ready.
Az Európai Parlament az általa képviselt 450 millió európai polgár nevében teszi a dolgát, ma az Európai Jövőjéről rendezett konferencia javaslatainak megvalósítása során a távlatos gondolkodáshoz bátorságra van szükség. Ha a polgárok javaslatainak végrehajtásáról van szó, akkor semmilyen változás nem lehet tabu. A konferencia és bemutatott javaslatok pedig nem az utolsó állomás, a jövőnek ugyanis sosem lesz vége, nincs végleges feladatlista, amit kipipálhatnánk. A jövő folyamatos munkát jelent, pont úgy, mint az uniónk. Így Roberta Metsola. A konferencia korábbi társelnöke Guy Verhofstadt azt mondta egyebek mellett, hogy bizonytalan időkben a politikának biztos jövőképet kell felmutatnia, és az európai jövőjéről szóló konferencia során a polgárok meghatározták az irányt. Ez az értékelő esemény pedig arra szolgál, hogy a politikusok beszámoljanak arról, hogy mit csináltak a tavaly közösen kidolgozott javaslatokkal, és hogy közösen előre tekintsenek, mert a feladatokkal még nincsenek készen. Nem pusztán a javaslatokat kell megvalósítani, hanem életre kell hívni azt a szellemiséget is, amelyek egyében íródtak, egy új Európát, amely készen áll a jövő kihívásaira kell alkotni. Ezt mondta egyebek mellett Guy Verhofstadt. Egyébként az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia 49 javaslata a 9 témakörben 300 intézkedéstől állt fel, amelyek az európai polgári vitacsoportokban született ajánlásokon, a nemzeti vitacsoportok gondolatain, illetve a többnyelvű digitális platformon, a 9 tematikus munkacsoportban és a plenáris ülésekkel lezajlott vitákon alapulnak. A három intézmény, vagyis az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az uniós állam és kormányfőket tömörítő Európai Tanács saját hatáskörének megfelelően kezdte meg a konferencia javaslatainak végrehajtását és a javaslatokból eredő munkát.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. A mikrofonnál Nagy Károly.
További rövid hírek az elmúlt egy hétből. Az Európai Parlament és a Tanács megpróbálnak egyességre jutni az elemek, akkumulátorok tervezése, gyártása és felhasználás utáni tárolása a körében kialakítandó uniós szabályokról. Az új szabályozás növeli az unió versenyképességét, stratégiai autonómiáját, valamint a remények szerint elősegíti az EU áttérését a körkörös és klímasemleges gazdaságra. A tervezet olyan elemeket tartalmaz, mint a szemétkezelés, vagy az akkumulátorok fenntarthatóvá tétele és könnyebb kezelése. Az erdőirtásmentes termékekkel kapcsolatos megállapodással törekednek az európai parlamenti képviselők a tanáccsal. Az új törvény kötelezővé tenné annak ellenőrzését a vállalatok számára, hogy az Európai Unión belül értékesített termékeket nem erdőirtással nyert területen állították elő, mint a világ bármely más területén. Az Európai Parlament COVID-19 különleges bizottsága megvitatja majd csütörtökön, hogy a járvány milyen mentális egészségi hatással van a gyermekekre és a tinédzserekre, az iskola bezárásokra és a távoktatás feltételeire, a hátrányos helyzetű fiatalokra, a gyermekjogok védelmére, valamint az oltási politikákra.
Otthonunk Európa. A mikrofonnál Nagy Károly.
Szombaton Reykjavikban, Izlandon hirdették ki a 35. Európai Filmdíj gálán azt az 5 filmet, amely idén az Európai Közönségdíjért versenyez. A Lux Közönségdíj célja, hogy minőségi európai filmeket mutasson be, amelyek az unió alapvető értékeit közvetítik, úgy mint az emberi méltóság, az egyenlőség, a diszkriminációmentesség, a befogadás, a tolerancia, az igazságosság és a szolidaritás.
Otthonunk Európa. A mikrofonnál Nagy Károly.
Hét eleje óta több dolog is történt, ami az európai olajpiacot, egészen pontosan az Európai Uniót érinti. Az egyik, hogy árplafonossá változtatták az orosz kőolaj behozatalt, $60 fölött emeltileg nem lehet átvenni, és hát igazából tulajdonképpen nem lehet semmilyet a csővezetékeset kivéve. Plecser Tamással, az Erste olaj- és gázipari elemzével beszélgetünk. Nem tudom, hogy teljesen jól idéztem el a dolgokat, de körülbelül hasonló a helyzet, ugye? Tehát igazából nem lehet, de hogyha igen, akkor is $60 alatt kéne maradnia.
Elméletileg a szabályozás szerint, hogyha európai, illetve G7-es országok beli vállalatok vesznek részt ennek az orosz kőolajnak a harmadik világ felé történő exportjában, abban az esetben $60 alacsonyabbnak kell lennie az eladott kőolaj árának. Egyébként ezt a kőolajat úgy számítják, hogy a hajón levő árunak az értékét nézik, tehát szállítási költségek és biztosítás nélkül. Ugye az európai cégeknek nagyon fontos szerepük van ebbe egyébként. A biztosítási piacnak például a 90-95%-a az London, illetve az Európai Unió államaiban van, és a szállítási cégeknek is egy jelentős része Európai Uniós vállalat, például ciprusi, máltai, vagy éppen török cég. Ez azt jelenti, hogy ezek a cégek, ha megkívánnak felelni ugye az Európai Uniós elveknek, akkor nem vállalnak be olyan szállítmányt, ahol a kőolaj ára $60 fölött van, és orosz forrásból származik.
Hogy még bonyolítsuk egyébként a helyzetet, és ez a MOL eddigi ellátási helyzetére plusz negatívunként jön majd, hogy például, ami akár természetes is lehetne, a szlovákiai leányvállalatától nem hozhat be kőolajat Magyarországra, mert ugyan Csehország, Szlovákia és Magyarország kapott mentességet a vezetékes behozatalra, de arra nem, hogy mondjuk tovább küldjék egy másik országba. Ez idehaza még inkább komoly kihívást jelent majd a MOL-nak, hogy a jelenlegi helyzetet, hát fogalmazunk, hogy így kezelni tud.
Gyakorlatilag a MOL a vezetékes orosz kőolajellátás alól mentességet kapott, tehát magyarul szólva az EU-s embargó a vezetékes szállításokra nem érvényes, és egyébként ez igaz az ársapkára is, tehát az ársapka alól is mentességet kap a cég. Azonban jövő év február 5-én életbe lép az EU-s embargó az orosz olajtermékekre, és valóban ez a döntés ez sokkal jobban érinti majd a MOL csoportot, leginkább a pozsonyi finomítón keresztül, ami ugye a MOL lányvállalatának, a Slovnaftnak a tulajdonában van. A szabályozás szerint ugyanis gyakorlatilag február 5-től ez a vállalat, ez a finomító vásárol orosz kőolajat, és ebből finomít terméket, azt nem exportálhatja, már pedig a pozsonyi finomító a termékeinek a kétharmadát exportálja, hiszen jóval nagyobb kapacitású, mint a szlovák piac, ahol ugye fizikailag jelen van. Ebből az következik, hogy a MOL most gőzerővel próbálja leválasztani majd a pozsonyi finomítót az orosz kőolajellátástól. Itt első lépésben egyébként körülbelül egy 40%-kal kellene csökkenteni az orosz kőolaj behozatalának a mértékét. Magyarán szólva a pozsonyi finomító jelenleg 100%-ig orosz olajat kap, február 5-től ez körülbelül 60%-kal kell csökkentenie, majd jövő év december 5-től további 30%-kal kellene ezt az orosz arányt csökkentenie, olyan körülbelül 30%-ra. Ennek egyébként az az oka, hogy egy ponton, mégpedig a csehországi dízzel esetében kapott még a cég egy kis haladékot jövő év december 5-ig, gyakorlatilag a cseh dízzel import 30%-ának erejéig a Slovnaft eladhat terméket Csehországba, olyan terméket, amit egyébként orosz kőolajból finomít. Tehát ez, még egyszer hangsúlyozom, két lépésben gyakorlatilag le kell venni az orosz input, az orosz kőolaj betáplálás arányát körülbelül egy harmados mértékben.
Nem egyszerű a szabályozás, és igen, csak rohamtempóban kéne majd ennek megfelelni. Szerinted mi a következő verzió, hogyha tényleg nem lehet $60 alatt tovább küldeni kőolajat, ami orosz forrásból származik, akkor tulajdonképpen ezen a három mentességet kapott országon kívül elveszik az Európai Uniós piac az oroszok számára, vagy megpróbálják aktiválni az úgynevezett szellemflottájukat, így nevezik újságírók köznyelven, így leegyszerűsítve, magyarán olyan tankerhajókat használni, aminél nem biztos, hogy utána lehet menni annak, hogy egyébként többszörös átéten keresztül, de orosz tulajdonban van.
Nyilván Oroszország megpróbálja ezt a mostani szabályozási rendszert kijátszani. Ennek egyébként több lehetősége is van, és megnézni, ugye gondolom Irán is Venezuela példáját, akik már jó pár éve nyugati szankciók alatt vannak, hogy ők hogyan kezelték ezt a helyzetet. Az egyébként szinte biztosnak látszik, hogy azért a napi 7,5-8 millió hordós orosz kőolaj és kőolaj export volumen valamilyen mértékben megsínti ezeket az Európai Uniós szankciókat. A becslések egyébként nagyon nagy mértékben szóródnak a piacon. 300 ezer hordó per naptól egészen 1,5 millió hordó per napig terjed. Az a mérték, amekkor a piacot veszít a globális kőolaj exportból Oroszország. Hát ez azt jelenti, hogy körülbelül mondjuk a 10-15%-át az exportjuknak jó eséllyel el fogják veszíteni. Ehhez pedig hozzájárul még az is, hogy ugye az árban is egy körülbelül egy 10%-os diszkontot kell most adniuk a meglevő árakhoz képest. Ez összességében akár 20%-os árbevétel csökkenést is jelenthet Oroszország számára.
Beválthatják azt a fenyegetésüket, hogy ha az olajársapka élesedik, akkor a maradék országoknak, Szlovákiának, Csehországnak és Magyarországnak sem szállítanak kőolajat, vagy átételesen a nyugat-európai országokba, vagy ez csak verbális keménykedés szerinted?
Én azt gondolom, hogy ez inkább verbális keménykedés. Pont arról van szó, hogy ez a vezetékes ellátás ezekbe az országokba, illetve egyébként Németországba és Lengyelországba is, hiszen a közvelekedés ellenére ezek a finomítók továbbra is veszik az orosz kőolajat. Szóval ez a vezetékes szállításnak az értéke felértékelődik egyre inkább.